November 5-én az egész világ az Egyesült Államokra figyel, ugyanis aznap tartják az amerikai elnökválasztást. Mi pedig, ahogy 4 évvel ezelőtt, úgy ismét egy késő estétől másnap délelőttig tartó maratoni választási műsorral készülünk nektek. Mindenképp tartsatok velünk november 5-én, izguljátok végig velünk az amerikai választás éjszakáját. Ciao.
Sziasztok, én Schulz Nóra vagyok.
Sziasztok, én pedig Csepregi Dávid.
És ez itt a Belépési küszöb 5. évadának második része, amiben Dáviddal fogunk beszélgetni megint néhány számunkra izgalmas, aktuális ügyről, ami megütötte a küszöböt. Nagyon köszi a visszajelzéseket az előző adásra, örülünk, hogy tetszik ez a kicsit lazább formátum. Továbbra is nagyon örülünk, hogyha írtok nekünk, akár Facebookon, Instagramon, akár a belépési küszöb@gmail.com címen, illetve hogyha tetszenek az adásaink, akkor mindenképpen a leírásban található elérhetőségek linkeken keresztül támogassátok a Partizánnak a munkáját, hiszen mi is ebben a Partizános stúdióban tudjuk elkészíteni ezt a mai adást is például, úgyhogy nagyon köszi a támogatásotokat, és vágjunk is bele.
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali.
Mi nem az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy elvetendő valami.
Amikor a kapitalizmus világmérdő bukására én sem látok rövid távol kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
Igen, vágjunk bele, mert amúgy sok témát akarunk feldolgozni, csak így ízelítőként az elején elmondom, hogy mikről fogunk beszélni. Át fogjuk magunkat rágni a legfrissebb politikai botrányon, ami Csárdi Antal pendrive-on sajnos már nem megtekinthető dokumentuma egy másik Tomiról. Beszélni fogunk az RTL Klubról, ez nekem új szól, Nóra, erben majd szükségem lesz a támogatásodra. Érinteni fogjuk a flakonozást, ami akár úgy tűnhet, mintha egy lezárt sztori lenne, de azért vannak még itt pikantériák. Fogunk beszélni aztán ilyen kampányosabb dolgokról, kicsit ilyen politikásabb technikai dolgokról, többek között a mesterséges intelligenciáról és a celebekről. Hogyha azt gondolod, hogy ezeknek nincsen köze a politikához, akkor maradj itt velünk a rész végéig. Na, hát droppolt tegnap az, hogy elvileg a Rogán Antal segítette a Vitézi Dávidot és Ungár Pétert a kampányban.
Mindenki lesokkolódott teljesen, gondolom, ettől az inszinuációtól. Egyáltalán nem tűnt úgy, mintha a Vitézi Dávid kampányához és annak fordulataihoz közel lenne a Fidesznek.
Én ezt el sem tudtam hinni. El sem tudtam hinni, szóval, hogy azért itt valami, tehát Nóra, segíts nekem.
Te azt mondod, hogy van a fideszes világ, van az ellenzéki világ, és van egy harmadik true konzervatív jobboldali választás.
Hát demokráciában élünk.
Sőt, kettő is.
Ja, hát attól függ, kit kérdezünk, ugye. Toroszkai is harmadik, meg ők is, szóval így matek az nyilván, de ez nem is az ő feladatuk, most hogy mondjam, de mesélj nekem, Nóra, hogy mit kell erről az ügyről tudni.
Jó, hát bevallom őszintén, hogy én még a Telexes tegnap esti interjúnak nem értem a végére, ebből tudhatjátok is, hogy mikor vesszük fel ezt az adást. De az tény, hogy lehetett erről hallani szerintem pegykákat, hogy mindarról, hogy a Vitézi Ungár párosnak volt valamilyen fajta koordinációja, ezt igazából a karácsonyok is ezt állították már hónapok óta a kampány során. Nyilvánvalóan egy nagyon fölépített dolog volt az, ahogyan Vitézi Dávid vonakodott a jelöltségtől, miközben már egyértelműen kampányban volt, nagyon élt is ezzel a helyzettel, hogy ezzel az ambivalenciával média megjelenéseket szerezzen, kérdezgessék őt heteken, hónapokon keresztül, stb. Tehát szerintem ez az egész, hogy ezen gondolkodás volt, ez ki volt találva, stb. Ez nyilván látszott.
Ez okos volt amúgy.
Abszolút. És erre nem gondolom, hogy csak Rogán Antal képes, tehát most ezzel nem azt akartam mondani, hogy ez az, hogy egy jól felépített kampányindítás van, ez azt jelenti, hogy Rogán Antalnak köze van hozzá.
Ja.
Bár van olyan metszete a világban létező dolgoknak, nyilvánvalóan. És a másik része pedig, ami szerintem, amiről lehetett hallani plejkákat, az nyilván az, hogy Csárdi Antal valamennyire elégedetlen a pártjával, vagy ő ilyen szempontból szerintem mindig is kicsit akár az Ungár Péter meg az egyéb frakciótagoktól kicsit külön volt. Ez a frakció egyébként is egy furcsa frakció volt, ahol a DK csúsztatott egy képviselőt az LMP-nek, hogy meg tudjanak egyáltalán alakulni, és de ugye Keresztes László is igazából kilépett már a pártból. Tehát igazából nem nagyon látni, hogy tényleg az Ungár Péterhez kötődő elemeken kívül nagyon talpon maradna bárki ebből a pártból. Szerintem ez is nyilván egy tökre, hogy hát, hanem valahol egy lesújtó, valahol egy tanulságos, valahol egy érthető dolog. Úgyhogy alapvetően nekem ezzel az egésszel kapcsolatban nyilván az izgalmas, hogy egyrészt miért most jön ezzel elő Csárdi Antal, nem kíváncsi vagyok rá, hogy ez valóban most az elmúlt hetekben történt ez a bizonyíték, meg ez az ébredése. Azt hiszem, hogy ez egy politikusnak, amikor igazság pillanata van, ezt azt is azért kritikával kell, meg kontextusában értékelni. És hát nyilván az is szerintem egy kérdés, hogy végül látunk-e bármit. Tehát, hogy jelenleg Csárdi Antal szavára hagyatkozik ebben az ügyben, ami nyilván nem volt nagy botránya, vagy eddig korábbi, nem tudom, simliskedésre, ami miatt ott esetben ezt ne is lehetne megtenni, de nyilván ennek az ügynek a dagadásra szerintem ez attól függ, hogy előjön-e ő, vagy más valamilyen fajta hangfelvétellel, screenshottal, tényleg bármivel, ami megfogható, plusz, amit ugye nagyon sokszor mondanak ugye elemzők, meg mi is, hogy az ilyen típusú politikai, nem tudom, hibákat, vagy pillanatokat, akkor lehet igazán valakivel megfizettetni a költségét, hogyha van egy fél, aki ezt kihasználja. Tehát nyilván az a kérdés, hogy akár a Tiszát elbizonyítanítja a Vitézivel való fővárosi szavazásoknál való koordinációban, akár Karácsony Gergely képes-e ebből. Az egyébként a kampányának egyik legsikeresebb mozzanatát, miszerint Vitézi a Fidesz embere, ezt felépíteni vagy továbbvinni. 30-án lesz újra fővárosi közgyűlés, akiről fog majd kimenni szerintem ez az adás is, úgyhogy nyilván akkor látjuk majd ezt jobban.
Én, amikor olvastam ezt, akkor igazából arra gondoltam, hogy fú, milyen sokáig bírták. Vagy hogy ugye itt júniusban a Szent Király visszalépésekor már lehetett hallani az LMP-n belülről olyan hangokat, akik nagyon elégedetlenek voltak ezzel a döntéssel, vagy nagyon elbizonytalanodtak. De hát még visszamennék egy kicsit, hát azért itt egy évvel ezelőtt, 2023 nyarán, őszén az LMP inkább a DK-hoz volt kifejezetten közel. A DK-hoz, Jobbikhoz, ugye az is most kérdés, hogy amúgy a kettő között mennyi az autonómia. Ehhez az oldalhoz húzott nagyon, alapvetően stratégiailag és taktikailag is őket támogatta, említetted a frakcióban, és a DK adott neki kölcsön képviselőt, ami már önmagában megrendítette a pártagság egyik részét. És aztán erre jön néhány hónapra rá az, hogy elkezdenek kényelmetlenül közel kerülni egy olyan főpolgármesteri jelölthöz, aki a Fidesznek, a politikai elitjének a része. Ehhez képest az, hogy fél évvel a főpolgármesteri választások után került ki az első ilyen belső konfliktus, ez vagy arra bizonyíték, hogy nagyon nagy a pártfegyelem az LMP-ben, vagy arra bizonyíték, hogy igazából mindenki elment, és annyira kivannak már ettől az oda-vissza dobálástól, hogy csak így nem akarnak ezzel foglalkozni.
Hát szerintem az tényleg van valószínűleg, hogy amit látunk, ugye, hogy pártokból kilépnek emberek, de frakciókból kevésbé.
Ja.
Tehát itt nyilván az lesz attól igazán erős, ugye a Hatházi is ezt kérte számon, több pártját elhagyó ellenzéki politikuson, hogy a frakcióikat meg ugye nem hagyják el, és nyilván itt azért tényleg az van, hogy az ellenzéki politikusok körül van egy egzisztenciálisan függő dolgozói csoport, és nyilván az azt gondolom, hogy ez a része, ez érthető, vagy még hogyha politikai bátortalanságra is utalhat, más szempontból meg egy érthető dolog, hogy ezt nem lépik meg egy darabig, vagy, és ugye ez szerintem ez az, amitől mondjuk a Csárdi sztoria az kicsit érdekesebb, vagy komolyabbnak is tűnik, hogy ő azt mondja, hogy még idén kilép a frakcióból is. Ugye itt az a szabály megint csak, hogy függetlenné válni lehet, bármikor egy parlamenti ciklus alatt. Átlépni másik frakcióba lehet, de olyat nem lehet, hogy független leszel, és utána visszalépsz egy frakcióba. Tehát itt igazából most ez a kérdés szerintem még, hogy akkor ő független lesz, valószínűleg igen, vagy én ezt feltételezném. Így is egyébként lesznek azért még jogosultságai, bár nyilván jóval kevesebb a parlamentben, másrészt pedig, hogyha meg belép egy frakcióba, akkor nyilván az is egy érdekes dolog lenne, de azt hiszem, ez kevésbé valószínű.
Ja, valószínűleg igen.
Ja, és hát ez az érdekes szerintem, hogy tényleg Vitézi Dávid hogyan reagál akkor, amikor nem valami szakpolitikai kérdésben kell megnyilvánulnia, tehát amikor nem a nagyon kényelmes Lázár János püfölöm valami félre sikerült tervével típusú megnyilvánulásokra van szüksége, és én azt láttam, hogy akkor azért lejön a maszk, vagy hogy egy sokkal arrogánsabb, sokkal defenzívebb és vagdalkozó politikus rajzolódik ki akkor, amikor valódi politikai nyomás alatt van, és szerintem ez az érdekes, hogy ezt a pillanatot ki tudja bárki használni, hogy végre ezt a szakpolitikai álcát megkeretezést ezt elhagyjuk, mert szerintem ez az, ami tehát engem a, mint tényleg csak válaszol, és a legjobban irritál, hogy amikor úgy teszünk, mintha itt a várospolitika, szakpolitika lenne pusztán, és nem lennénk egy nagy politikai erőtérben miniszterekkel, milliárdosokkal, médiatermékekkel, ezernyi fajta érdekkel, és azt hiszem, hogy most itt van a lehetőség, hogy ezt meglássuk, hogy akkor hogyan rendeződik a pálya, hogyha valódi politika zajlik.
Igen, hát ugye reagált erre már a Vitézi egy Facebook posztban, és ott összesen annyit mondott, hogy ez az ügy, ez komolytalan, és hogy valójában csak a Budapest és a Magyar Vasút ügyére szeretne koncentrálni, amivel szerintem nem nyugtatta meg az összes választót Magyarországon.
Igen. Ja, úgyhogy szerintem nyilván most kicsit ilyen izé, hogy most, szóval szerintem ez a friss reakciónk erre, aztán majd
igen,
meglátjuk, hogy hol alakul. Szerintem most lesz egy ilyen vonulata még az idei évnek, hogy így fővárosi politikáról gyakrabban beszélünk.
Hát igen, mert most alapvetően az ellenzéki térfélen, és az új ellenzéki térfélen ott történik a politika. Országos szinten alapvetően a szimbolikus politizáláson túl
igen.
Sok, nem tudom, mondani valónk szerintem nincsen.
Sziasztok! Még mielőtt folytatnánk a beszélgetést Nórával, engedjétek meg, hogy a figyelmetekbe ajánljak egy eseményt. A Szikra Mozgalom november 22 és 24 között Lab Left konferencia néven szervez eseményt, melyen a nemzetközi baloldal sikertörténeteit fogja bemutatni. A cél az, hogy egymástól tanuljunk és osszuk meg azokat a jó gyakorlatokat, amelyek segítenek minket abban, hogy effektíven, gyakorlatilag küzdjünk a jobboldali hegemóniával szemben. Itt vannak velem ketten a konferencia szervezői közül, Rosszman Kis Áron és Tamási Juló, mindketten a Szikra Mozgalom külügyi bizottságának tagjai. Juló, Áron, elmondjátok a hallgatóknak, hogy mit jelent a Lab Left kifejezés? Miért választottátok ezt a címet?
Sziasztok! Hát alapvetően azért választottuk, mert az Orbán kormány szeret magára úgy gondolni, mint egy modell, egy laboratórium, ahol szélső jobboldali autoritér technikákat fejlesztenek, és ezt nem csak ők gondolják, hanem az utóbbi években egyre több nemzetközi aktor jön Magyarországra, hogy tanuljon tőlük. De reményeink szerint nem csak jobboldali oszorkánykonyha létezhet itt, hanem baloldali, zöld, progresszív is, és így kapta az esemény a Lab Left nevet, ami egy baloldali laboratóriumra utal, és olyan aktivistákat, kezdeményezéseket, mozgalmakat hívtunk meg, akiknek sikereikből, tapasztalataiból sokat lehet tanulni.
Tudtok mondani esetleg egy személyes történetet arról, a pillanatról, amikor eldöntöttétek, hogy egy ilyen eseményt szeretnétek szervezni Budapesten?
Nekem kettő dologhoz kapcsolódik erősen, vagy két irányból indul az inspiráció. Az egyik az, hogy ahogy így teltek az évek, én Nyugat-Európában tanultam, és ott nagyon felerősödött bennem így a kelet-európai identitásom, és szembesültem azzal a ténnyel, hogy nagyon keveset tudok igazából így a kelet-európai, meg közép-kelet-európai kontextusról, megtörténésekről, főleg ahhoz képest, hogy amúgy mennyit tanulunk a Nyugat-Európáról, vagy Amerikáról. Szóval ez az egyik iránya, és a másik pedig az, hogy így az akadémiai világból nekem nagyon hiányzik a praktikus tapasztalatoknak a megtárgyalása és a tudásmegosztás ilyen szempontból. Úgyhogy tényleg azt szerettük volna, meg én is azt várom a legjobban, hogy, hogy valódi tapasztalatokat és praktikus dolgokat is hallhassunk.
Ez még hozzátenném azt is, hogy nagyon sötét pillanatban élünk, klímaváltozás, a népirtás Palesztinában, szélső jobb oldal, és ezzel az eseményen szeretnénk pont olyan sikereket, praxisokat bemutatni, akiktől lehet tanulni és reményt kapni és adni egymásnak.
Milyen programokra számíthatnak itt a részvevők?
5 témakör köré építjük a programokat, ami különböző aspektusokból beszélnek baloldali projektekről, például ilyen a feminizmus, vagy ilyen a, specifikusan a zöld projektek Európán belül, és minden témában lesznek panelbeszélgetések, meg workshopok. Emellett pedig szeretnénk minél több olyan programot is ajánlani, amik a főleg a külföldről érkezőket, de akár a Budapesten kívülieket, vagy a Budapesten élőket, akik nem ismerek Budapestet annyira mélyen, megismerteti a várossal is egy picit, tehát lesz városnéző séta, szeretnénk esetleg galéria látogatást is lehetővé tenni, hogy ne csak a teremben ülős beszélgetésekre legyen lehetőség.
És nagyon fontos azt is leszögezni, hogy nagyon sok krízissel állunk szemben, és nincs egy megoldás ezekre. És éppen ezért hívunk meg nagypártoktól kezdve kis alulról kezdődő kezdeményezéseket, hogy megtanuljuk azt, hogy minél több módon lehet valamilyen fajta választ találni arra, mivel szembenézünk.
Tudtak említeni néhány nevet esetleg ezek közül a szervezetek és emberek közül, akik biztosan ott lesznek ezen az eseményen?
Velünk lesz például Lee Anderson, volt finn oktatási miniszter, európai parlamenti képviselő, vagy James Schneider, aki a Progresszív Internacionálénak a kommunikációs igazgatója, de például Lengyelországból érkezik az OZ, ami egy alulról építkező szakszervezet. Ők szervezték meg először az Amazon munkásokat Kelet-Európában, vagy Szerbiából érkezik Bojana Novakovics, aki egy nagyon híres antilítium bányászi aktivista. Szóval nagyon izgalmas nevek lesznek velünk Pesten nem sokára.
Juló, te már utaltál arra, hogy kikre számíthatok az eseményen, de egy kicsit meséltek arról, hogy kiknek ajánljátok ezt az eseményt.
Ajánljuk mindenkinek, aki úgy érzi, hogy így nincsenek izgalmas, sikeres baloldali projektek ma Európában. Szerintem nagyon sokszor halljuk ezt a narratívát, főleg most így az EU-s választások után is, de hogy valójában nagyon sok olyan projekt zajlik, nagyon sok nagyon izgalmas ember dolgozik ezen a kontinensen, meg ebben a régióban, akikre nagyon kevés figyelem irányul. Úgyhogy szerintem mindenkinek, aki egy kis reményt szeretne ezekből meríteni.
Nagyon szépen köszi a bemutatót Áron és Juló. Ti pedig kedves hallgatók, hogyha ez meghozta a kedvetek, akkor görgessetek le szépen a leíráshoz, és ott megtaláljátok a linket, ahol tudtok regisztrálni erre az eseményre. Az említett neveken és szervezeteken kívül többek között Nórával és velem is találkozhatok ezen az eseményen. És most folytassuk a beszélgetést.
Az első és egyetlen olyan intézkedés, amely indirekte egy szociális intézkedésként fogható fel, ami elsősorban a mély szegénységben élőket érint. Hajléktalanokat, vagy olyanokat, akiknek tényleg elképesztően kevés pénzből kell érniük hónapról hónapra, hétről hétre, napról napra. Most szerintem nem kell magyarázkodni arról, hogy azért ezek az emberek, akik ilyen helyzetben vannak különben, ezt a lehetőséget tényleg lehetőségként élik meg, úgy élik meg, hogy most nem kell kérgetniük, vagy előtt esetben a kukákból gyűjtegetniük, hanem van egy konkrét cél, hogy vannak ezek gyakorlatilag szétszorva az utcán, és nekik az, hogyha azzal töltik a napjaikat, hogy ezeket összeszedik, az azt jelenti, hogy lehet, hogy a nap végére úgy szedik össze az mindennapi ételre, meg fűtés elegendő pénzt, hogy azt tudják érezni, hogy megdolgoztak ezért. És ez különben egy kifejezetten fontos érzés egy ember életében, hogy nem úgy él meg, hogy más embereknek a jó szándékából, meg alamizsnájából. És
Ez egy nagyon veszélyes állítás, de... Mármint én egyetértek vele, csak szerintem sokan tudod, azt mondani, hogy a munkának van ilyen típusú funkciója.
Ja, persze, nem.
A legtöbben arra gondolnak, hogy ilyeneket rasszista felhanggal Orbán Viktor szokott mondani.
Ja, hát de én nem erre gondolok, nem, vagy, sőt, bocs, egyáltalán nem arra gondolok. Igen, igen, na, akkor ezt tisztázok én, hogy egyáltalán nem arra gondolok, hogy hálásnak kell lenni a kormánynak, hogy hú, végre kidobált, vagy hogy végre szétszórt egy kis aprót az utcán, és hogy ezek az emberek ezeket összegyűjtik, nem, hanem egy ilyen nagyon abszurd és groteszk módon ez az intézkedés arra adott lehetőséget embereknek, hogy gyakorlatilag hogy gyakorlatilag legyen egy biztos betevőjük, tehát legyen egy biztos bevételük, és hogy miközben ezt a biztos bevételt megkeresik, még azt is érezzék, hogy amúgy ezért letettek valamit, vagy tehát ezért megdolgoztak, és persze lehet kritizálni a bérmunkát, ez egy olyan beszélgetés, amiben én is a bérmunkával szemben lennék kritikus, de az a helyzet, hogy a mai társadalomban az, hogy valaki munkából keresi a kenyerét, az ilyen önbecsülésnek, az önbizalomnak egy nagyon-nagyon fontos pillére. És azzal, hogyha valaki munkanélkül, és azzal, hogyha valaki az utcára szorul, ezt a fontos pillért is megtagadja tőle a társadalom. Erről nem szoktunk sokat beszélni, meg nyilván lehet kritizálni, nem tudom, mennyi ilyen baloldali perspektívából, de eltagadni azt, hogy ez egy valóság, egy társadalmi valóság, azt szerintem nem lehet. Na és még gyorsan egy utolsó mondat, hogy hogy ugye a rendőrség, hogy nekem éppen ezért ütötte meg nagyon durván az ingerküszöbömet, mert a rendőrségi nyilatkozat valójában ezt az egészet, ezt a lehetőséget ebben az abszurd helyzetben tette teljesen lehetetlenné. Mondta azt, hogy persze van ez az intézkedés, de hogy valójában ez egy környezetvédelmi intézkedés, sőt, ezek a flakonok ennek a cégnek a tulajdonát képezik.
A Molnak.
Igen, igen.
Majd erről pár szót akarok még én is.
Mindenképp. Tehát ennek a cégnek a tulajdonát képezi, és hogy ilyen módon valójában az, hogyha valaki az utcára szedi ezeket fel, az gyakorlatilag a tulajdonnal szemben követel szabálysértést, ami szintén egy különböző szintje az abszurditásnak. Na és csak hogy lezárjam ezt a történetet, és aztán utána még szedjük szét különböző perspektívából. Az ORFK a nagy hát balhé után azt mondta, hogy de hát srácok, ez nem így van, félre lett értve az eredeti nyilatkozat, és felolvasom, hogy mit írtak. Éppen ezért pusztán az, hogyha valaki mások által elhagyott, eldobott, visszaváltható palackokat gyűjt, nem ad okot rendőri intézkedésre. Utóbbival csak annak kell számolnia, aki mindezt nem a társadalmi együttélés szabályai szerint teszi, aki kiborítja a kuka tartalmát, megrongálja a tárolót, a lakóközösséget zavarva, hangoskodva, megbotránkoztató módon viselkedik. Tehát ez az, amivel meg kellene nyugtatni az embereket, hogy valójában csak azokat fogjuk megbüntetni, akik nem rendezetten, normális ember módjára szedik össze a szemetet az utcán. Én erre azt mondom, hogy köszönjük ORFK, de hogy azért láttunk már rengeteg olyan dolgot, ahol az ORFK alkalmazottjai, az utcán lévő rendőrök ezt a szabályozást, például azt, hogy a lakóközösséget zavar, vagy hogy hangoskodik, vagy megbotránkoztat embereket, hát ezeket a szavakat viszonylag rugalmasan értelmezik. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy ebből ne lenne a jövőben problémája azoknak az embereknek, akik arra kényszerülnek, hogy ezeket a palackokat gyűjtsék az utcán, és még mindig valójában nem is ezzel van a legnagyobb gond, hanem azzal, hogy Magyarországon a mély szegénységben élő embereknek az egyetlen, vagy a legjobb lehetőség jelenleg az, hogy ezt csinálják. Ahhoz, hogy napról napra éljenek meg. Ezt akartam mondani.
Abszolút.
Ez kicsit ilyen, tudom, hogy ilyen rádió, politikai rádió rend, de hogy annyira felcsavarta bennem az a dolgokat, hogy muszáj volt ezt kiadnom magam.
Szerintem ez teljesen van, meg nyilván pont nyáron történt ez, amikor kevesebb ilyen kommentártartalom készül, és szerintem tényleg egy olyan élményről is van szó, akár a visszaváltóknál levő szerintem helyzetekről, amikor a középosztálybeli ökotudatos, nem tudom, 30-asok találkoznak, akik ugye nagyon szépen gyűjtögetik, ha nem tudom, milyen zsákba otthon találkoznak a szegény vagy akár hajtanságban élő emberekkel, akik az ilyen már megrodgyant palackokat próbálják visszaváltani, és hogy tényleg olyan ilyen új tényleg érintkezések, meg élethelyzetek, meg feszültségek alakulnak ki, ami szerintem legalábbis a figyelmünket, meg azt, hogy milyen hatásai vannak, azt megérdemli. De ugye miért történik ez az egész?
Na, kérlek. Igen, én abban nem mentem bele, én csak konfrontálódok a valósággal.
Nem, mert hogy most simán az, hogy valójában miért történik, azt nem fogjuk tudni, azt valószínűleg Hernádi Zsolt és Orbán Viktor tudják, vagy ki tudja, hogy milyen szinteken dölt ez el, hogy hogy az állami hulladékkoncesszió az a MOL által csak erre a célra, tehát a MOL nem csinált ilyet ugye előtte, hanem csak emiatt létrehoztak a MOL 100%-os tulajdonában lévő új MOHU céget, ugye ez 2022 nyarán bejelentették, hogy hulladékkoncesszió, 23 elején jön az új cég, és hát ugye mindannyiunknak a szemetét mostantól gyakorlatilag ez az új cég viszi el, és ebben szerintem a réteg, ami izgalmas, az az, hogy az állam leépülésről sokat beszélünk, az oktatás, az egészségügy, különböző területeken ez, ugye ez föl szokott jönni, vagy akár a közlekedésben is szintén, de hát valójában itt is ez történik.
Igen, tudtam, hogy erre, igen, hogy elviszik a szemetet. De elviszik most, meg azt is.
Hát igen, de most őszintén, tehát hogy nekem, ha valami ebben az egészben ilyen szempontból fáj, hogy az, tehát hogy amikor Orbán Viktor valamit meg akar oldani, akkor nem egy saját kapacitást fejleszt ki, nem azt mondja, hogy itt van ez a végtelen pénz, csináljunk egy jó magyar állami céget, hanem azt mondja, hogy itt van Hernádi Zsolt barátom, mi lenne, hogyha Hernádi Zsolt barátom csinálna még egy céget?
Igen.
És fejlesztene ki új kapacitást. Tehát nem az van, hogy a MOL ebben jó volt alapból, és akkor odaadtuk nekik, meg mit tudom én.
Hanem
konkrétan, jó, nem a nulláról, mert nyilván csinálnak hulladékfeldolgozást, meg egy energiacég, meg blablabla, bla, bla, tehát hogy nem azt akarom mondani, hogy egy startupnak adták oda a hulladékfeldolgozást, de mégiscsak, ugye, tehát hogy ha fölmegy az ember a LinkedIn-re, akkor még most is keresnek a MOHU-ba embereket. A kedvencem, hogy hány marketinges hirdetés. Tehát hogy azért ők is érzik, hogy itt még ezt az egészet még egy kicsit brandelni, meg eladni kell. De mindegy, nagyon hosszan próbálom csak azt arra felhívni a
filmet. Nem, ez nagyon fontos, igen.
Hogy itt tényleg több, nem tudom, millió tonna hulladékról, annak igenis van értéke egyébként, akár energia szempontból, hogyha úgy van földolgozva, akár ebből a visszaváltós szempontból, hogyha ha arról beszélünk, és hát önmagában az, hogy minden boltban megjelent egy, nem tudom, egy-két négyzetméternyi területet elfoglaló új ilyen egység, fölépül egy infrastruktúra, onnantól kezdve, hogy létrehozol egy rendszert, nagyon nehéz új rendszert létrehozni, és hát itt 35 évre azt hiszem kapták meg el első körben ezt a koncesziót, és itt ez azt jelenti, hogy 35 éven keresztül a magyar állam nem fog abba energiát tenni minden bizonnyal, hogy saját hulladékfeldolgozó infrastruktúrát csináljon. Nem azt mondom, hogy ami állami az jó, ami privát az rossz, de az, amilyen típusú monopóliumjai kialakulnak akár a MOL-nak, mint a magyar államnak már egy ilyen, mint a magyar állam lányvállalata lenne bizonyos szempontból. Szerintem ez érdekes erődinamikákat hoz valójában létre, mi az, amikor Hernádi Zsolt visszamer szólni, mi az, amikor megcsinálja, amit kérnek tőle. Tehát engem alapvetően ez az egész ilyen gazdasági, vagy politikai-gazdasági háttérdolog is ezzel az egész hulladékfeldolgozással, flakonozással kapcsolatban, ez az, ami így nagyon foglalkoztat meg azt gondolom, hogy egy figyelemre méltó jelenség, és azt a részét mutatja az állam leépülésének és kiszervezésének, amiről talán kevesebbet beszélünk, mint a közvetlenül emberi újratermelést segítő ilyen humánabb ágazatoknál.
Nem, ez nagyon fontos, meg hát persze, hát ez óriási vihar kavart azért 22-ben, és akkor tökre nem említettünk semmilyen szót, akkor még nem láttuk, hogy ez hogyan fog szerintem
kellett a flakonozós botrány azért, hogy beszéljünk.
Hát pontosan, hát a mindennapi tapasztalatokat kellett megélnünk ahhoz, hogy így rendszerben lássuk a dolgokat, de amúgy kicsit el is tudom képzelni ezt a delegáció folyamatot, hogy így hogy az Orbán megkapja a briefet, hogy hát sok a szemét, és hogy nem túl jók a rendszerek, és így azon gondolkodik, hogy figyelj már, a Zsolti az nem izé, nem csináltak ott valamit ilyen szemetekkel, hát vigyel ő. Szóval, hogy kicsit ez az ilyen buharagazdaság is talán így megfigyelhető ebben, hogy valójában nincsenek, hát az amit ők ilyen 2030-ig, meg 2050-ig tartó programoknak deklarálnak, azok valójában az egy narratíva, és a konkrét policy az így nagyon-nagyon ha esetlegesen van összerakva.
Igen, de azért nem random. Tehát, hogy
van egy ilyen logika mögötte, abszolút, pont a leépítésnek a logikája.
Az is, a másik rész meg az, hogyan folyatom át a pénzt a magyar gazdaságon. Tehát például ennek a koncesziónak is az volt az egyik része, hogy az első 5 évben nem tudom hány milliárd forintnyi beruházást hajt végre Magyarországon a MOL tulajdonában levő MOHU cég. Nyilvánvalóan egy olyan, ha azt nézzük, hogy a MOL nem tudom, egy régiós szereplő, aminek van érdekeltsége Magyarországon, Szlovákiában, Horvátországban, blablabla, bla, akkor az is van, hogy akkor most csináltak egy leányvállalatot a MOL-nak, ami kifejezetten a magyar gazdaságban érdekelt, és Orbán Viktor eléri, hogy folyasson át pénzt.
Kicsit lejjebb kösség, vagy hideg kösség.
Most, de érted, szóval, hogy én ezek az egész viszonyrendszerhez abszolút semmit nem tudok róla, szóval ezek nyilván abszolút spekulációk, csak azt gondolom, hogy nyilván ez lenne az egésznek a része, ami engem a legjobban foglalkoztat, hogy azt nem gondolom viszont, hogy random, és azt gondolom, hogy az, hogy hova megy a pénz, hogyan jönnek létre struktúrák, ezekből nagyon sok mindent ki lehetne adott esetben következtetni, csak nyilván nagyon kevés információnk van, és ezek nagyon zárt ajtók mögött zajlanak.
Nem, ez szerintem ezzel tudok menni, hogy az ilyen véletlenszerűségben van azért egy rendszer.
Abszolút.
Amit csak azért nem tudunk rendszerként látni, mert nem értjük pontosan, hogy történnek ezek a döntések. Jaj.
Igen, és ezek tök felszínes dolgok valójában valószínűleg, amiket most elmondtunk, de azt gondolom, hogy azt érezzük, hogy valamit lenne.
Igen.
Amúgy az RTL-el kapcsolatban is volt a héten egy aktuális ügy.
Tényleg, bocsánat, az RTL. Nem akartam azon tovább menni, azon, hogy én nem tudom, hogy ez mi. Na. Én szerintem a hírciklusnak ezt a részét így kihagytam.
Az RTL-es botrány az, hogy kijött egy hangfelvétel a Lázár Jánosról.
Hoppá!
Amiben azt próbálja elérni, hogy a magyar RTL-nek a vezetőjét cseréljék le.
És
ez ugye meg is történt.
És hogy jönnek a képbe a feministák?
Azt mondja, elmondom.
Hoppá. Szóval, hogy igen. Na,
de ez csak eszembe jutott. Igazából ez a része szerintem most nem annyira érdekes, amiről akartam beszélni, az Árulók című RTL-es reality, meg így alapvetően a reality műsoroknak az ilyen társadalmi vonatkozásairól. Igazából...
Hogy nagyon boomernek érzem magam, én nem hallottam meg erről a...
Pedig már a második évad megy, Dávid.
Tényleg? Úristen, jó. De akkor most érde,
jó, hogy... mi az Árulók? Nagyon igen, röviden, ez gyilkosost vagy vérfarkasost játszanak a tévében. Tehát amit táborokban játszottak az emberek egymással, nem tudom, általános iskolába, gimnáziumba, abból csináltak egy, azt hiszem, hogy holland eredetű műsorformátumot, és akkor ezt megvásárolta az RTL, és akkor ebből Árpa Attila vezetésével... Megy egy ilyen műsor, ami így olyan elég fura néhol, másrészt szórakoztató. Harmadrészt szerintem ilyen antropológiai társadalom tanulmányozási érdekessége is vannak, mint általában a realityknek. Tehát én nekem alapvetően ez az álláspontom, hogy nagyon szeretek évente egy-két ilyen műsort megnézni, mert szerintem tök izgalmas az a kapcsolatban, hogy mit állít a kultúránkról, hogy milyen celebeket válogatnak éppen össze, milyen dinamikák vannak ezekben a műsorokban. És kifejezetten ugye az Árulókban szerintem, ami nekem így megragadta a figyelmemet, meg ebben kíváncsi vagyok, hogy mások mit gondolnak, azért is akartam beszélni róla, az, hogy tehát azt keresik, hogy ki ugye a gyilkos, vagy ki az áruló, tehát vagy a vérfarkas, és egyszerűen az az ilyen szubtilis szexizmus, ami áthatja a nőknek, a férfiaknak, tehát bármelyik játékosnak a gondolkodását. Uh-huh. Nyilván ugye ez egy összevágott műsor, tehát nem tudom, hogy mi történik ott, ez egy, nem tudom, kéthetes forgatásnak tűnik kb. Tehát nem tudjuk, hogy nap, mint nap milyen beszélgetések történnek A-tól Z-ig a játékosok között, de abból, ami össze van vágva, abszolút az érzésed, hogy ha nőként játszol a játékban, ezerszer nehezebb, ezerszer inkább gyanakodnak rád. Az, hogy hogyan, kire mosolyogsz, kihez érsz hozzá, egyáltalán, hogyha egy erőteljesebb női karakter vagy, akkor rögtön betipizálnak, hogy te biztos áruló vagy. Nyilván a műsor készítői is valamennyire játszanak ezekkel az archetípusokkal, és ez egy érthető történetmesélési eszköz, de másrészt a játékosok maguk is egy pillanat alatt mennek ebbe, és egyébként például mondjuk most nem akarok spoilerezni nagyon, hogyha valaki még nem nézte végig, én sem egyébként, de már az évad vége felé vagyok, hogy az például, hogy a férfi árulók mennyivel gyorsabban dobják a busz alá a női árulótársaikat, megint csak ez.
Ja.
És úgy mennek tovább így a játékban, mintha ez meg se történt volna.
Hát mert ők egy ilyen mellékszereplő, gondolom, ebben a sztoriban.
Ja, szóval alapvetően ez az érdekesség, szerintem, hogy nyilván ugye ez az egész műsor kicsit egy ilyen értelmiségi realitynek van keretezve.
Mert hogy agyalós.
Igen, pontosan, igen. Itt nem az van, hogy ki feküdt le kivel, mennyi gilisztát evett meg a dzsungelbe, hanem az van, hogy érvelgetni kell, meg elméleteket összehozni, és alapvetően így is van összerakva a csapat, hogy újságíró, színész, Molnár Áron.
Szóval, hogy ez celebek, nem hétköznapi emberek, hanem ebben celebek vannak.
Celebek vannak, de mondjuk, de vegyesen állistás celebek, meg mondjuk, mint tudom én, például az előző évadban a ilyen TikTok fiatal TikToker lány is volt, a Luka például, szóval, hogy kicsit egy ilyen vegyes, és igazából nekem ez az érdekes, hogy ezt így nézik így értelmiségiek, stb., és semmilyen diskurzus nem láttam ezzel kapcsolatban még, hogy ilyen nagyon rejtett módon, mennyire brutálisan a nők boszorkányok típusú ilyen toposznak a megerősítése ez az egész játék csomó szempontból tényleg. Tehát most pont egy olyan résznél vagyok, ahol az egyik eddig legjobban nyomozó, ilyen nagyon okos csaj gyanúba keveredik, és tényleg egy pillanat az, hogy hogyan ért hozzá, nem tudom, kicsodához, pontosan azok az ilyen nem tudom, archetípusok tényleg meg gondolatok kapcsolnak be, úgyhogy csak erről akartam, én meg erről akartam rendelni egyet.
Nagyon jó, én tényleg azt mondom, hogy nincsen tévém, természetesen, ha lenne, akkor csak medzum lenne, de nem, én amúgy a Survivor-t nagyon kedveltem annak idején, amikor újraindult az RTL klubban, ez ilyen 2020-19 környékén, és az ugyanez volt. Csak hogy nyilván ez sokkal ilyen testiesebb, maszkulinabb, és ott kevésbé felelhető ennek az egésznek a rejtett mi volt. Hát ez egy nagyon explicit dolog, hogy nyilván a férfi a vezető, és a nők azok maximum mellékszereplők ebben az egész történetben.
De itt nem ez van. Itt az van, hogy a görbossz, boszorkány biztos, aki húzogatja a szálakat.
Ez nagyon
szíves. Amúgy végülis így is van egy kicsit.
Na jó, ne ezzel zárjuk el, mert akkor az lesz a végem, hogy így kritizálunk, de azért ilyen mindannyian tudjuk, hogy ez így. Habár ez is lehet a szocializáció, meg hát olyan váltás, blablabla. De nagyon meghoztad a kedvemet.
Mindenképp szerintem nézzetek bele.
Kíváncsi vagyok rá. Nem ígérem, hogy végignézek egy egész évadot belőle.
Amúgy nagyon hosszúak a részek, érdemes, főleg az elején nem indul be annyira. Meg ilyen játékok vannak, amik nem adnak hozzá a storylinehoz.
És amúgy ez ugye egy olyan tévén történik, amiről azt gondoljuk, hogy a legprogresszívebb televízió
van Magyarországon. Ja, pont ezért akartam felhozni.
És hát azért persze ez az ilyen, tehát progresszív lehet bizonyos dolgokban, megjeleníthetsz nőket egyáltalán, megjeleníthetsz kisebbségeket egyáltalán.
Abszolút.
És ezt elismerhetjük
fejlődésnek. Van roma játékos, meleg játékos.
Persze, hát 2024-ben.
Idősebb nő, fiatalabb minden.
De hogyha viszont komolyan belenézel abban, hogy ezek az emberek hogyan vannak megjelenítve a konkrét történetben, akkor látjuk egy csomószor, hogy alávetett pozícióban vannak. És szerintem ez azért, tehát erre fontos figyelni, és nem megállni egy ilyen részsikernél. Mármint ilyen társadalmi szempontból.
A feminizmus célja az, hogy az árulók következő évadában
legyen egy győztes.
Igen, kevésbé gondolják az erős nőkről, hogy biztos gyilkosok.
Jaj. Na hát ezt szállj meg, hogy lehet, hogy szél is szóval.
Igen. Na, és hogyha ha már erős nők, meg közélet, akkor akartunk kicsit beszélni az ilyen egyrészt a popkulturális részéről az amerikai választási kampánynak, másrészt meg többen küldtetek nekünk kérdést, hogy mi hogyan használjuk a ChatGPT-t, vagy a politikai munkában a mesterséges intelligencia hogyan van használva, úgyhogy ezzel a két témával zárnánk. És És itt alapvetően, Dávid, amúgy neked akartam passzolni a labdát, főleg a ChatGPT és politika csinálás ügyben. Tökre kíváncsi vagyok, hogy te mire használod a munkádban a ChatGPT-t, vagy milyen példákat láttál a ChatGPT használatára, amik izgalmasak, és kifejezetten abban a szememben, hogy progresszív politikai szereplők hogyan nyúljanak szerinted ezekhez az eszközökhez?
Ja, hát azért az elején tisztázni kell, hogy a ChatGPT az egy alkalmazás. Tehát, hogy a ChatGPT az alapvetően, és amúgy én nem vagyok egyáltalán ilyen szakmabeli ember, tehát ezt is mindenképp az elején elmondom. A ChatGPT az egy ilyen chatbot. Az tud lenni a funkció, hogy te adsz neki bizonyos ilyen promptokat, tehát ilyen
kéréseket, utasításokat.
Igen, utasítás, ezt a szót kerestem. És aztán ő azt megcsinálja neked, de szövegesen. A ChatGPT-n kívül rengeteg másik alkalmazás van, amelyek ezt a működési módot, tehát az ilyen óriási adatbázisra építhető, és gyors számolási lehetőséget aknázzák ki, bizonyos, nem tudom, igények szerint. A ChatGPT tényleg ennek az ilyen legesleg alapabb része, amikor szövegeken keresztül használsz egy ilyen nagy nyelvi modellt, ugye ez a hivatalos neve a mesterséges intelligenciának. Aztán vannak más mesterséges intelligenciák is, de most tényleg abban annyira nem akarok belemenni. Ha a ChatGPT-nél kezdjük, én alapvetően arra szoktam használni, hogyha szövegeket akarok generálni, és tudom, hogy mi a tartalom, de nincs kedvem megírni, és amire még szintén nagyon jó, az a kódolás. Én nem, nekem egyáltalán nincsen ilyen IT végzettségem, de azért időről időre egy honlapot, vagy egy CSS fájlt össze kell raknom, vagy meg kell szerkesztenem. Ezt eddig úgy csináltam, hogy rágoogliztam, és YouTube videókat néztem, és most már csak úgy csinálom, hogy beküldöm a fájlt, és meg leírom a ChatGPT-nek, hogy mit akarok vele csinálni, és amúgy az esetek 90%-ában tökéletesen az jön ki belőle, amit én szeretnék. Tehát ez laikusoknak, akik nem értenek az IT-hoz, de azért szeretnének ebben csinálni dolgokat, vagy rá vannak kényszerülve, hogy csinálnak, nekik nagyon-nagyon hasznos. A szöveg készítésben pedig azért hasznos, mert én nagyon nehezen indítok például el egy ilyen, tehát nagyon nehezen kezdek el szöveget írni. Általában tudom, hogy mit akarok leírni, de az, hogy elkezdjem az első mondatot, az a legnehezebb. Bullet pointokat szoktam, tehát egy ilyen listát szoktam alapvetően összerakni arról, hogy mit akarok leírni, mit akarok ebből kihozni. Ezt utána elküldöm a ChatGPT-nek, ő összerak nekem egy szöveget olyan hosszan, amilyen hosszan szeretném, és ezt utána tudom szerkeszteni, és a szerkesztés sokkal egyszerűbb aktus számomra, mint a szövegírás.
Na, és akkor mondjuk szerinted ilyen politikai hírlevelek, meg politikai tartalom, tehát hogy ezt is értsük alatt, hogy ilyenekre...
Igen, erre akarok eltenni, hogy szerintem erre, hogy és akkor ami ennek a politikai relevanciája, ez az, hogy nagyon sok szöveget kell általában termelnünk politikailag, sokszor nem feltétlenül amúgy a nyilvánosságban, hanem belülre saját magunknak, és hogyha erre nincsen elég kapacitásunk, és amúgy ez lesz az ilyen kulcs, hogyha nincs elég kapacitásunk arra, hogy minden nap megírjunk, nem tudom, 5 hírlevelet, 5 Facebook, Insta posztot, 5 TikTok videó scriptet, meg akár politikai beszédeket is, akkor ebben a ChatGPT nagyon tud segíteni. Nem, tehát, hogy ne semmiképpen sem úgy fogjuk fel, hogy ő írja meg helyettünk. Szerintem az utolsó lépés az mindig egy emberi beavatkozás kell, hogy legyen, mert azért tud hülyeségeket írni, még mindig, pedig az legújabb a 4-es verzió az már eléggé fejlett. De azt a részt, amit amúgy szerintem nagyon sokan nem szeretnek csinálni, azt meg tudjuk ezzel spórolni. És amúgy ez a legnagyobb ilyen hát nem tudom, ilyen segítség ebben, hogy kapacitást tudsz el spórolni. Hogy arra, amire eddig 2 órát kellett szánnod, most elég 15 percet szánni. És akkor ennek van ugye a sötét oldala, hogy arra, amire eddig 10 embert alkalmaztál, most elég 5-5 vagy 3-at, plusz egy csoportos ChatGPT előfizetést. Ez olyan szempontból, nem tudom, a meglévő struktúránkat átalakítja, és amúgy ugye elbocsátásokkal jár, ennek van most nem csak a politikában, hanem máshol is elég nagy következményei. Ugyanakkor lehetőség is, mert kapacitás is szabadul fel. És szerintem igazából a kihívás az, hogy ennek a kapacitásnak hol találunk terület. Olyan helyeken, ahol tényleg nagyon fontos az emberi kapcsolat, például a terepmunkában, például adott esetben ilyen talking head-ek felépítésében. Habár arra is vannak már ChatGPT-hez köthető AI megoldások, hogy hogyan csináljunk videókat, stb. De hogy visszatérve arra, hogy milyen alkalmazások vannak még, Rengeteg olyan alkalmazás van, ami a videókészítéstől, a képkészítéstől keresztül, a hanggeneráláson át, a tervezésen keresztül, az ilyen mindennapi ilyen adat elemzésen át, tehát rengeteg. De ez egy ilyen óriási ipar lett. És kicsit amúgy a buborék is lett. Ugye ennek az amerikai tőzsdén láttuk az ilyen lecsapódását nyáron, hogy azok a cégek, amelyek az ilyen AI buborékba fektettek be, vagy azon nőttek meg, azok kicsit visszaestek. De hogy azért van egy csomó olyan alkalmazás, van egy csomó applikáció, ami a hétköznapi politikában nagyon hasznos tud lenni, de ezek amúgy általában nagyon drágák, tehát hogy ezeket alapvetően olyan azok, de meg nagyon Amerika központú lett ez az egész, és olyanok szokták tudni megengedni, akik alapvetően egy nagyobb operációval rendelkeznek, nagyobb pártok, nagyobb szervezetek. Mindenesetre én azt mondanám, hogyha ilyen politika csinálók hallgatják ezt, hogy kövessék mindenképpen kicsit közelebbről azt, hogy mi történik ebben az iparban. Gondolkodjanak el rajta, hogy mik azok a munkatevékenységek, amiket tudnak amúgy pótolni ezzel, és hogy azok az embereket, akiket alkalmaznak, hol tudnak máshol jobban hasznosítani. De hogy óriási megváltásra ebben valójában nincsen. Sőt, ugye el is kezdődtek a szabályozások ezzel kapcsolatban, a legtöbb ilyen közösségi médián most már fel kell tüntetni, hogyha mesterséges intelligenciával generált.
De a képnél csak, nem? Tehát a szövegnél nem?
Nem, szövegnél nem, képnél, tehát igen, vizuális tartalmaknál fel kell tüntetni, ugye megjelent egy csomó deepfake, de hogy mindig azért az jön ki, hogy ha bár nagyon, nem tudom, közel áll a valósághoz, azért nem feltétlenül jelenti azt, hogy jobb tartalmat csinálnak ezek az eszközök, mint hogyha te egy élő emberrel csinálnál tartalmat. És hogyha kicsit rátérünk például...
Igen, mit értünk azon, hogy jó tartalom? Mert szerintem ez a...
Ja, hát hogyha, igen, pont, akkor elmondom az influencereken keresztül kicsit át tudunk talán menni, hogyha, de még te is mondd el, hogy ez ilyen AI-jal, vagy mesterséges intelligenciával kapcsolatban milyen kommentjét vannak, de hogyha például arról beszélünk, hogy AI-jal fel lehet építeni Instagramokat, TikTokokat, ahol nem tudom, van egy mesterséges intelligenciával generált influencer, akkor persze fel lehet építeni. De ezeknek az influencereknek lesz akkora társadalmi hatása, vagy van akkora társadalmi hatása, mint egy Taylor Swiftnek, vagy egy Oprah Winfreynek? Nincs.
Pre-AI.
Igen, és nyilván van ez ilyen sötét jövő, amikor már így ezt így nem fogjuk tudni megkülönböztetni, és amúgy társadalomnak gyakorlatilag le fogjuk szarni, hogy egy influencer, vagy egy talking head az AI-je, vagy egy élő ember, de azért eléggé az jön ki a tesztekből, hogy tényleg ez elsősorban arra jó, hogy a saját magadnak időt spórolj, de olyan terepeken, ahol kell az emberi érintés, ott nem lehet megspórolni ezt. Tehát, hogy nem érdemes igazából arra építeni stratégiát, hogy a teljes ilyen nyilvánosságban létező jeleníted az AI generált legyen. És ez különben kicsit hasonló a botokhoz is. Tehát, hogy főleg, nem tudom, Oroszországban, Azerbajdzsánban óriási ilyen bot hadseregek vannak, amelyek elmondnak Twitteren, az ottani social médiákon. Ezekről általában leszűrik az emberek, hogy ezek botok, és ezekkel kevéssé interaktálnak. Annyiban tudják segíteni ezeket a politikai szerveteket, hogy az elérést szinten tartják, de áttöréseket nem olyan szoktak okozni. De te hogyan használod? Te használsz valamilyen ilyen mesterséges intelligenciás eszközt?
Igen, igen. Alapvetően én eléggé ilyen zöldfülű vagyok ebbe, de a ChatGPT-t azt én is szoktam használni, főleg egyébként ilyen brainstormolásra.
Ah, igen, arra is nagyon jó.
Szerintem arra nagyon jó, tehát hogy mondj, nem tudom, 10 címet ennek az XY dolognak, és akkor az szerintem, ami így működik, dob be, majd kipróbáljuk, hogy javasolj adás terveket a belépés közben, mert ilyenekben nagyon jó vagy, igen, hogy mondj 10 TikTok videó ötletet, ugye mondjuk Ihámbor Andrásnak, akkor nem is az van, hogy például azt csináljuk meg, vagy azt lesz belőle, de hogy itt tök jó ilyen kreatív energiák áramoltatására igazából tökre alkalmas, nyilván erre alkalmas lenne az is, hogyha beszélgetnénk, és nyilván beszélgetni is szoktunk, de hogy ez a hatékonyság része, ez szerintem is nagyon van. Amire nagyon jó még, hogy helyesírást javítson. Én például abban nagyon rossz vagyok.
Magyarul?
Igen. Tehát hogy az, hogy átnézzen egy szöveget alapvetően, hogy nem tudom, az ékezetek a helyükön legyenek, meg az elütések, meg ilyesmi. Arra például én szoktam használni, most pont észrevettem, hogy ami kiment belépési küszöbb posztunk, abban is van egy elütés.
Azt hiszem, hogy én írtam. Mármint, csak hogy megmentsem a bőrön.
Ja nem, semmi, nem. És hogy ilyeneknek a kiavításában egyébként a magyarul is tök jó. Szóval én igen, ilyen gondolkodásra, meg ötletelésre használom, meg szolgák kiavítgatására, meg címek ötletelésére is szerintem elég jó. Ezen tök sokat gondolkodtam, hogy például, vagy akkoriban robban már be, mikor én eljöttem a Partizánból, mint szerkesztő, és ezen tökre gondolkodtam, hogy amúgy egy csomó tök jó használata lett volna. Ilyen. Abban nagyon jó, hogy ilyen kattintékony címet javasoljon, meg mit tudom én, amiket ez az ilyen legidegesítőbb, meg ilyen fárasztóbb részei volt a bizonyos szempontból ezeknek a munkáknak. Szóval szerintem ez van, vagy e-mail tárgyak kitalálásra, ami egy tök fontos dolog nekem a munkámban, hogy jó e-maileket tudjunk kiküldeni, és akkor e-mail, ilyen kreatív e-mail tárgyak kitalálásába elég jó meg, vagy mondjuk ilyen rövid posztok, tehát egy ilyen tweet hosszúságú posztok, szerintem az egy ilyen tök gyakran használt eszköz, és sokkal könnyebb egy ilyen, nem is az, hogy konkrétan jót fog írni, mert abszolút ez, amit te is mondasz, hogy át kell nézni, de tök jó ötletei tudnak lenni.
Igen, nem, ezt tökre elfelejtettem mondani, hogy ja, hát egyszerűen jó ötletei vannak, vagy hogy legalább így kicsit így inspirál az, amit visszakapsz tőle. Meg nem tudom, hogyha például olyan ember vagy, aki nem tanult, nem tudom, ilyen olyan e-mail írást, ami ilyen bizniszvilágba kell, vagy nem tanultál meg sosem rendes ilyen projekt javaslatot összerakni.
Na ez az, én például akkor... így táblázatokat rajzoltatok vele, igen. Meg mondjuk magánéletben ilyen, nem tudom, kaja tervezős dolgokat, tehát elég sok mindenben elég jó.
De azért a ChatGPT-nek a... Tehát van egy nagyon jó podcast, ezt majd be fogom linkelni a leírásba. Tehát a ChatGPT, hogy mondjam, mint NGO és mint üzletnek a pályája az eléggé viharos. Mm. Ugye eredetileg ez egy ilyen teljesen nyílt, és a mesterséges intelligenciának az ilyen jó szándékú felhasználását célzott vállalkozás volt, vagy kezdeményezés volt, ami aztán egy vezetői döntésre gyakorlatilag átfordult egy teljesen profitorientált céggé, ami amúgy, hát most nem lehet megmondani, hogy tragikus-e, vagy
most pont nem. Eljött az egyik ilyen másik vezető is onnan, az albán származású nő.
Igen, és ő volt az, aki harcolt az ellen, hogy ez nagyon profitorientált.
Igen, elegen. Erről szólt az utolsó ilyen release-ük, hogy mennyi minden ingyenes lesz benne, igen. Amit ő vezetett. Ja.
Úgyhogy ez erre még valószínűleg hónapokat vagy éveket kell várni, hogy ez egy jó döntés volt-e, vagy nem. Minden esetre az biztos, hogy sokkal kevesebb, vagy sokkal több olyan dolgot látok az AI-ban, amiből rengeteg pénzt szerez valaki, és sokkal kevesebb olyat, amiből jobb lesz a társadalomban.
Yeah.
Ilyen állami szektorban ilyesmi, nagyon kevés olyan példát tudnék mondani, amiben van felhasználva ilyen AI vagy bármi ilyesmi.
Yeah. Ja. És amiben viszont tényleg tök jó, az, hogy figyeli azt, hogy mennyi tartalom van bizonyos témákban, meg, és ez alapján tud tényleg ilyen trendfigyelést, meg ötleteket adni, és ebből akartam így az utolsó témánkra tényleg átvezetni, hogy ebben nagyon jó, hogy azt mondod, hogy milyen, tehát hogyha így nem vagy képes rá, vagy nem akarod rohasztani az agyadat azzal, hogy figyeled, hogy éppen melyik Charlie XCX szám az, ami brutálisokat megy, vagy nem tudom, milyen új ilyen nis, netes tartalom az, amiből lehet így politikai akár trendingelő dolgokat is csinálni, akkor ebbe egyébként már csak így érdekességből is néha így beszoktam írni, hogy mi most az, ami legjobban pörög, és nyilván ezek sok szempontból ilyen nisek is, tényleg nem az van, hogy most már egy nagy globális trend van, hanem tökre szegmentálódik is, de mondjuk pont igen, a Taylor Swift, meg a Kamala Harrisnek az a bratás dolgai, ezek mondjuk azért elég nagyot mentek, igen, és azt is látni kell, szerintem, hogy ezek az algoritmusokat figyelő, meg ilyen nagy nyelvi modellek, meg ilyesmi ebbe, ezeknek a gerjesztésébe, meg meglovagolásába nagyon alkalmasak.
Ja, igen, tehát az adat feldolgozás és az abból való predikció az nagyon fontos, de itt amit mondtad azt a szót, hogy szegmentálás? Itt a Taylor Swift-től meg az influencerek kell kapcsolatban is. És most, hogyha kicsit rátérünk explicite az ilyen influencer, meg celeb dologra, akkor ez a kulcs az ilyen szegmensek. Hogy biztosan sokan tudják, meg érzékelték, hogy az utóbbi 5-6 évben a közösségi médián a politikai tartalmak elérése az nagyon de gyakorlatilag megszűnt.
Ha nem fizetsz.
Hát persze, hát fizetett hirdetéseken keresztül mindig el tudsz érni, és gyakorlatilag már csak azokon keresztül tudod elérni a saját követőidet, és amúgy a saját buborékodon kívül az az egyetlen lehetőséged. Ezt amúgy részben tagadja, mert a részben elismerik, erről volt egy Wall Street Journal cikk mostanában szintén, hogy így mennyire ellentmondásosan kommunikálnak erről, de a mindennapi tapasztalat az mégiscsak ez. És akkor itt jön az a kérdés, hogy jó, hát akkor hogyan fogjuk elérni azokat az embereket, akik amúgy minket támogatnak, meg akiket mi tudnánk akár kampányokban, vagy akár választáson mozgósítani. És hogy ezzel párhuzamosan meg megjelent egy ilyen elképesztően robosztus influencer generáció. Most azt, hogy konkrétan korban, ez most mit tudom én, ki hány éves, az lényegtelen, de hogy abban a korban élünk, ahol influencerek és ilyen véleményvezéreken keresztül kapcsolódnak sokszor nem csak ilyen hétköznapi, hanem közügyekhez is emberek. Legyenek fiatalok, vagy idősebbek is. Ezeknek az influencereknek, még akkor is, hogy a politikára nem sokat beszélnek, azért van egy alapján értékrendjük, és megtaláltak azok az influencerek a közösségi médiának, akiknek az értékrendje sokkal közelebb áll adott politikai pártokhoz, vagy jelöltekhez. És akkor például ilyen, igen, a Taylor Swift, vagy a Charlie XCX, aki egyértelműen nem, vagy az Oprah Winfrey, akik egyértelműen nem trumpisták, vagy a Bruce Springsteen, na mindegy, nem fogok sokat népdroppolni, de hogy azok az ilyen celeb, akiket korábban celebeknek hívtunk, akiknek van egy óriási elérése, ez az elérés nagyrészt lefedi a te támogatóidat is, és hogyha őket meg tudod győzni arról, hogy egy nagyon jól időzített politikai pillanatban mondjanak valamit rólad, akkor gyakorlatilag sokkal nagyobb esélyed lesz arra, hogy az üzenet eljusson a konkrét emberekhez, mint hogyha te megpróbálnál posztolni. És amúgy adott esetben olcsóbb is lesz. Tehát szerintem van egy ilyen, nem csak ilyen kulturális, vagy ilyen stratégiai számítások vannak, hanem az is, hogy mennyiből tudod elérni ezeket az embereket. Szóval, hogy nagyon-nagyon felértékelődtek ezek. Nem azt mondom, hogy korábban nem volt ilyen, mindig is voltak ilyen celeb endorsementek. A Hillary Clinton kampány például, hogyha Amerikánál maradunk, ők nagyon durván erre építettek, csak az nem volt átgondolva. Tehát az nem volt, ott az ilyen szegmensek és ennek az ilyen mélyebb stratégiai tervezése szerintem nem volt a helyén. És volt egy ilyen óriási arrogancia, hogy persze itt van a színpadon az összes, nem tudom, progresszív, híres ember, hát akkor biztosan fog szavazni mindenki. Én most kicsit azt érzem, hogy ezek sokkal jobban időzítettek, és sokkal jobban targetáltak. És az, amit látunk amúgy, az csak a felszín. Az, hogy ilyen nagyon nagy nevek mondanak, az persze, de hát itt azért ilyen kisebb influencerek is, hát bizonyos szempontból mi is influencerek vagyunk, és amúgy ezekben a kisebb, meg közepes elérésű.
És kit endorszáltunk az amerikai választás?
Hát az MDP-t. De az adott országokban nyilván, tehát nehéz.
Jól időzítve.
Ja, hát az szerintem a legjobb.
Strategikusan.
Igen, a legjobb befektetésünk volt eddig valószínűleg. De hogy szóval, hogy és erre tökre nem is látunk rá, mert ilyen szinten nem vagyunk jelen az amerikai hétköznapokban.
Még.
Igen, ki tudja, hogy alakul a következő 5-10 év. Ja, szóval, hogy ez egy óriási dolog, erre figyeljünk, mert ez nem csak Amerikában van, hanem egész Európában. És szerintem ez egy érdekes, nem is tudom, tehát érzem magam, hogy mondjak valamilyen nagyívű dolgot azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakul át az ilyen mindennapi politikáról való gondolkozás.
Nem, ez nagyon van.
De hogy közben meg kicsit közelebb is áll ahhoz, amit amúgy mindig is ami mindig is történt, olyan emberek véleményében bízunk, akikben általánosságban is megbízunk, csak ezek az emberek most már nem a szomszédaink, vagy nem csak a szomszédaink, mert ez meg mindig a szomszédaink, meg mindig a családunk, hanem olyanok is, akiket követünk, és a social médián kapcsolunk hozzájuk elsődlegesen. Szóval így virtualizálódtak ezek az ilyen közeli emberi kapcsolatok.
Igen, és az abból a szempontból szerintem egy fontos nem tudom, valóság, vagy történet, hogy amikor azt gondoljuk, hogy igen, hogy jól időzített, hogy jól időzített, vagy jól kitalált, nem tudom, policy ajánlatok kellenek, vagy a legjobb, nem tudom, milyen szakpolitikai állítás, meg gazdasági álláspont, meg politikai, meg külpolitikai, meg mit tudom én, ezek biztos, okés kell legyen, meg ezen nagyokat lehet bukni, ja, hogyha az ember nem jól választja meg a szakpolitikai hangsúlyait egy kampányban, de az szerintem is van, hogy amivel igazán nyerni lehet, az az, hogy kiket tudsz felmutatni szövetségesetként, vagy milyen típusú emberek fogják azt érezni, hogy az ő szomszédjaik meg az általuk kedvelt emberek meg kedvelt kulturális termékeknek a készítői veled vannak.
Ja, úristen, hát itt akartam behozni a csigót. Persze, ez tökéletes bizonyíték arra, amiről beszélni szoktál, meg amiről a csigó ír, hogy tényleg azok alapján választunk értékeket, és azok alapján választunk politikai szereplőket is, hogy mások, akikhez
igen,
mi hasonlítjuk
magunkat. Ez egy teljesen más típusú munka, tehát hogy nyilván el kell végezni, azt mondom, hogy meg kell érteni a világot, kell válaszokat adni rá, meg kell nézni, hogy milyen fejlődési pálya állhat Magyarország, Amerika, stb. Előtt, és kell tudni adni szerintem gazdasági, politikai nagy sztorit, mert el kell tudnunk helyezni magunkat ebben a zavaros világban, de még, és egy teljesen más típusú munka, és nagyon fontos ez a része, hogy milyen hangulatot, vibe-ot, szövetségi, vagy nem is tudom, ilyen hangulati társaságot tudsz felmutatni, és szerintem ebből a szempontból ez egy ilyen izgalmas és más típusú politikai munka, mint amit korábban politikai munkának tekintettünk akár.
És az, hogy ezeket hogyan vegyítjük egymással, az mindig attól függ, hogy milyen szituációban vagyunk. Tehát most például mondtad a policy, tehát a Trumpnak az a policy, hogy óriási védővámok, meg nem tudom milyen protekcionizmus, ami objektíven egyik napra a másikra bedönteni a teljes amerikai gazdaságot, de imádják az emberek, mert ugye a történet az az, hogy nem, hát nekünk vissza kell szereznünk azt a fajta gazdasági lendületet, ami megvolt még a 80-as, 90-es években, igen. És az, hogy a konkrét politikai szinten ez hogyan valósul meg, az senkit nem érdekel. Lehet így is, igen. Meg aztán lehet úgy is, hogy a Harrison meg mindig azt kérik számon, hogy mi a konkrét policy, mert a vibe az valójában nem tartja meg teljesen, vagy nem biztos,
persze,
hogy megtartja.
Persze, nem azt akarom mondani, hogy az önmagában elég, persze.
Ja, nem, csak hogy ezeknek a vegyítése az, ami amúgy szintén egy ilyen nagyon
finom és érzékeny politikai érzéket, meg ütemérzéket, meg igen, marketing, meg igen. Szerintem ez az, ami miatt az egész izgalmas nyilván, hogy mennyi fajta tudásréteget, meg kreativitást, intellektuális, meg akár állóképességet igénybe vevő terület ez.
Bizony.
Ja. Jól van. Ez volt az első ilyen stúdióban reggel felvett adásunk, úgyhogy remélem élveztétek, nagyon köszi Dávid a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
És
jól esett.
Hogyha tetszett az adás, akkor a leírásban található linkeken keresztül légy szíves támogassátok a Partizánt, és ezen keresztül a mi munkánkat is, és hogyha támad bármilyen gondolatotok, akkor írjatok nekünk a Belépési Küszöb Facebook vagy Instagram oldalon, vagy a belépésiküszöb@gmail.com címre. Legyen nagyon szép napotok!
Sziasztok! Találkozunk legközelebb!